Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, és köszönöm szépen a meghívást. Nagyon megtisztelő, és egy kicsit szorongok is, hogy eleget tudok-e tenni ennek, mert hogy maga a téma is nagyságából adódóan nyomasztó, az ember felelőssége is nagy ilyenkor, mit mond a jövőre vonatkozóan, illetve hogyan foglal állást a jövő kérdéseivel kapcsolatban, és hát nem tudom átlépni a korlátaimat. Korlátaimat többszörösen is, de különös tekintettel arra, hogy melyek azok a dolgok, amelyekért rajongok, és ebből a szempontból nagyon szerencsés vagyok, hogy olyan dolgokkal foglalkozhatok, amikért rajongok, hiszen ez a politika, tudom, hogy ezzel lehet, hogy egyedül vagyok ebben a teremben, a kultúra, ami azt látom, hogy egyre kevesebben vagyunk, akik rajongunk a kultúráért, és Európa, ami megint csak olyan, ami legalábbis itt Magyarországon sokszor értetlenkedő, vagy sajnálkozó, vagy éppen megbotránkozó fejcsóválást vált ki, hogyha adott esetben saját pártomban is, amikor egyértelműen kiállok Európa mellett. Tehát ezek olyan alappontok, vagy olyan korlátok, amelyek meg fogják határozni a mai bevezetőmet, és nézzék el nekem, hogyha elfogult vagyok ebbe az irányba, vagyis alapvetően a politikáról, kultúráról és Európáról fogok beszélni, és aztán természetesen utána a beszélgetés során, hogyha a kérdések bármi másra vonatkoznak, akkor igyekszem képességeimhez mértan azokra is megfelelni. Amikor megkaptam ezt a meghívót, és elolvastam a címét, akkor és utána néztem természetesen az enciklikának is, mert hogy ebben sem voltam teljesen ismerős már. Az élet kultúrája, az élet kultúrájáról rögtön az jutott eszembe, hogy bár valószínű, hogy ezt sokan nem gondolják így, vagy nem ez jutna erről rögtön eszükbe, de az európai integráció, az élet kultúrája. Ma, amikor Európáról beszélünk, akkor sokszor piacról beszélünk, jogokról beszélünk, egymással veszekedő tagállamokról beszélünk, vagy éppen ugye Brüsszelről, nagy, csupa nagybetűvel és meglehetősen korholó hangsúllyal. Vagy éppen arról a Strasbourgról beszélünk, ami tegnap a karácsonyi vásárban egy őrült lövöldözőnek köszönhetően ismét tragédiát jelentett. De az kevésszer kerül szóba, hogy az az Európai Unió, amit ma így vagy úgy kisebb-nagyobb fogyatékosságokkal, de próbálunk működtetni és fenntartani, ez valójában egy kereszténydemokrata találmány. Mégpedig egy olyan kereszténydemokrata találmány, amelyet kifejezetten az élet igenlésért találtak ki. A II. Világháború után alapító atyaként három kereszténydemokrata politikust szoktak megnevezni, Robert Schumann-t, aki egy Luxemburgban született, elzászi német, francia külügyminiszter, Alcide de Gasperi, aki egy Dél-Tirolban született, az első világháború idején az osztrák, a birodalmi parlament képviselőjéként dolgozó, majd olasz miniszterelnök, és Konrad Adenauer, aki pedig Köln városának volt a főpolgármestere mindaddig, amíg Hitlerék el nem hurcolták, hogy aztán visszakerüljön Kölnbe a német újrakezdésben, vagy akkor így nyugat-német újrakezdésben vegyen részt, egy kifejezetten frankofil, katolikus, kereszténydemokrata politikus. Azért tartom fontosnak ezeket mind megemlíteni, mert ezek már jól körülírják, hogy miért is volt életigenlő az európai integráció kezdete a kereszténydemokrata politikusok számára, amiért elindult az európai integráció, bármilyen technikai kérdésről is volt szó, az amiatt a végső cél miatt volt, hogy Európában többé háború ne legyen. Ne fordulhasson az elő, hogy az egymásnak fenekedő nacionalizmusok háborút robbantsanak ki, hiszen gondoljanak csak bele, 1945-ben ez azt jelentette, hogy 30 éven belül a második olyan háborút kellett a kontinensnek elviselnie, amely milliók életébe került. Talán önök közül vannak, akik még emlékeznek rá, vannak, akiknek a szüleik vagy nagyszüleik visszaemlékezéseiből tudják. Én is már az a szerencsés generáció vagyok, aki személyes emlékeimből már törölhettem, vagy nem vettem részt a második világháborúban, de a szüleim, illetve a nagyszüleim visszaemlékezései révén tudok róla. És manapság erről túl keveset beszélünk. Sokszor beszélünk a demográfiai helyzetről. Sokszor beszélünk arról, hogy Európa nem képes reprodukálnia magát. De a két világháború miatt nem képes reprodukálnia magát. Olyan népességveszteséget szenvedett el akkor Európa, amit azóta sem tudott kiheverni. A legbőkezőbb családpolitikai intézkedések sem tudták Európának ezt a sebét begyógyítani, amit a nacionalizmusok okoztak. Amit az a tévhit okozott, hogy egy nemzet nevében, a nemzet fennsőbbsége jegyében a másikkal szemben akár háborút is lehet indítani. És Adenauer, De Gasperi és Schumann meg voltak róla győződve, hogy nincs az az érv, nincs az a szempont, ami megengedhetné egy másik legyilkolását. Ezért indult el az európai integráció. És nekem van egy ilyen félelmem, hogy mivel ma már túl keveset emlegetjük ezt, túl sokszor felejtkezünk el róla, ezért nő annak az esélye, hogy esetleg megint kacérkodjunk ezekkel az eszmékkel, amik adott esetben újra egy ilyen pusztítást robbanthatnak ki. És ez már a jövőre is átnyúlik, hiszen valójában, hogy elmondjam az előadásom végkövetkeztetését, hogyha valaki esetleg más gondolatokkal akarja tölteni ezt az időt, amíg én beszélek, rajtunk áll vagy bukik, hogy milyen jövője lesz Európának. Könnyű azt mondani, hogy elromlott minden, nincs már remény, tévúton jár az emberiség, tévúton jár Európa, tévúton járnak az emberek, és a többi, mi tudjuk, hogy mi az igazság, csak hát nincs esélyünk annak érdekében tenni, hogy a helyes úton járjon, de ez nem felel meg a valóságnak. Csak is rajtunk áll az, hogy milyen lesz Európa jövője, és ha megengedik, akkor erre megint csak a keresztény demokrácia három alap eszméjére támaszkodnék. Az első a personalizmus, a második a szolidaritás, és a harmadik pedig a szubszidiaritás, ami mind a három sajnos idegen szó, de megpróbálom röviden elmondani, hogy miért, mire gondolok ezek esetében, és milyen veszélyek fenyegetnek minket ezekben a témakörökben. A personalizmus a személyiség elvűséget jelenti, amely a keresztény társadalom alapja, amely nem parcellázza föl az embert, nem darabolja föl szerepekre a társadalmon belül, vagy foglalkozása szerint, vagy nemi identitása szerint, hanem a személyiség egészét nézi. A óriási veszély a jövőre vonatkozóan, hogy elveszni látszik a personalizmus. Egyre több helyen mi magunk is föladjuk a személyiség egészét. Én ezzel, mint oktatásért felelős biztos, naponta találkozom, amikor az európai oktatási rendszerek gondjairól beszélünk, ahol, és ezt látom a magyar oktatási rendszerben is, egy-egy szeletét próbáljuk megragadni a személyiségnek, azt próbáljuk meg fejleszteni, hogy hogyan lehet azt jobban tanítani, hogyan lehet őket jobban felkészíteni, hogyan lehet versenyképesebbé tenni a tudást, hogyan lehet technikailag pontosabbá tenni a képzést, hogyha a munkaerőpiacra kilép egy fiatal, akkor minél könnyebben találjon magának minőségi munkahelyet, holott egyre több jel utal arra, hogy a legversenyképesebb személyiség az egészséges személyiség. Aki nem csak a tárgyi tudásban kiváló, sőt lehet, hogy nem is a tárgyi tudásban kell kiválónak lenni, hanem a kapcsolatteremtésben, a közösségteremtésben, a konszenzus közmegegyezés elérésében, a vitakultúrában, azaz mind azokban a vonásokban, az úgynevezett puha készségekben, vagy társadalmi készségekben, amelyeket az iskolák próbálnak ugyan tanítani, és a pedagógusok a tőlük telhető legtöbbet meg is teszik, hogy meg tudják tanítani a diákoknak, de rendre kudarcosak ezek a kísérletek, mert valójában ezeket a készségeket túlnyomó részt nem az iskolában kell megtanítani, hanem otthon a családban. És ha a család nem képes ezeket a feladatokat ellátni, akkor az iskola ezt nem fogja tudni pótolni. Lehet szidni az oktatási rendszereket, de ezt a szerepet nem tudja átvenni az iskola, hogy hogyan kell érvelni, hogy hogyan kell megvitatni egy kérdést családon belül, hogy hogyan kell kifejezni a gondolatokat, az érzelmeket kulturált módon, hogyan kell ellent mondani kulturált módon, hogyan kell kompromisszumra jutni, hogyan kell késsel-villával lenni. Nekem mindig ez jut eszembe, körülbelül 20 évvel ezelőtt édesanyám, aki pedagógus volt, és akkor már nyugdíjas pedagógusként magára vállalta azt a feladatot, hogy az egyik iskolában, ahol a menza máshol volt, mint az iskola, az út másik oldalán, nyugdíjas pedagógusként átkísérte a gyerekeket ebédelni. És egyszer egy beszélgetés során azt mondta nekem, körülbelül 20 évvel ezelőtt, de akkor én nem figyeltem fel ennek a jelentőségére, viszont ma szinte minden nap eszembe jut, azt mondta, hogy szerintem valami nagy baj van a magyar családokban. És kérdeztem, hogy miért. És azt, hogy azt figyeltem meg, hogy a gyerekek nem tudnak késsel-villával lenni. És ez valóban így van. Ez tipikusan olyan, iskolában is meg lehet tanítani, de ahol a természetes helyszíne van ennek a megtanításának, az a család. Ahol az együttlétek során, ahol együtt ül a család az asztalnál, és az együttlétek során tanítják meg a késsel-villával levést. Ha már külön esznek a családtagok, ha már nem figyelnek egymásra, vagy ha nem is esznek otthon, akkor nem tanulják meg. És számos ilyen apró készséggel ez a helyzet, ami a személyiség egészét adja, ami igazán versenyképessé teszi a személyt, ami nem azt szerint tesz különbséget, hogy nő vagy férfi, apa vagy anya, munkavállaló vagy munkáltató, baloldali vagy jobboldali, még le értelmiségi vagy fizikai munkás, nem darabolja szét a személyiséget, hanem a személyiséget egészében nézi és úgy értékeli. Azt látom sajnos, hogy ma Európában nagyon sok olyan tendencia van, amely erre a feldarabolásra irányul, amely kisebbségi csoportokat gyúr személyiségekből a feldarabolás révén, és azokból jogokat formálva próbálja szétszenni a társadalom és a politika egészét. Éppen idefelé jövet olvastam az egyik újságban a jövő évre vonatkozó prognózisok között, hogy a nemi önazonosság valószínűleg számos országban teljes polgári jogot fog nyerni. Tudják, mi a nemi önazonosság? A nemi önazonosságon most azt értik, amikor valaki megválaszthatja, hogy társadalmi értelemben milyen neműnek gondolja magát. Tehát mondhatom én azt, hogy én biológiailag férfi vagyok, de nőként érzem jól magam, és akkor kénytelenek elismerni a hatóságok, hogy én nő vagyok, amiből egyébként már eddig is számos, azokban az országban, ahol ennek lehetőséget, erre lehetőséget nyújtottak, számos tragikomikus helyzet is adódott. Például van egy olyan bűnöző, férfi bűnöző, akit ráadásul szexuális bűncselekmények miatt ítéltek el, aki közölte, hogy társadalmilag nőnek érzi magát, és ezért egy női börtönben helyezték el, női rabok között, ahol folytatta az erőszakoskodást a bent lévő más rabokkal is. De nem akarok gúnyolodni ezen a folyamaton, mert nyilván sok szempontból meg lehet ítélni, csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy már ilyen mélységig jutott az személyiség felparcellázása. Feldarabolni az egész, a személyiség egészét, most már szinte mindenkivel kapcsolatban elvárás az, hogy ne a személyiség egészét tartsuk tiszteletben, vagy tartsuk számon, hanem a különböző személyiség részecskéket. Ezzel én úgy gondolom, hogy ez egy olyan komoly veszély, amely társadalmat magát rombolhatja le, mégpedig éppen azért, mert azt a szolidaritást, az összetartozást, tudatot bomlasztja fel, amely a természetes közösségeket hozza létre, és a természetes közösségeket fenntartja, és ezek helyett próbál mesterséges közösségeket létrehozni. Hiszen ezek a közösségek, ezek valójában mesterséges közösségek. Ez vezet minket a másik veszélyhez, vagy éppenséggel erényhez is, a szolidaritáshoz. Én úgy gondolom, hogy akkor van az európai kultúrának is, és az európai társadalmaknak is, nekünk is jövőnk, ha a szolidaritás érzését, az összetartozás érzését, és a szerves, az organikus közösségek létét fent tudjuk tartani, és meg tudjuk erősíteni, és akkor veszítjük el, hogyha engedünk ezeknek a feldarabolási tendenciáknak, és a műközösségek nyernek teret. És ebből a szempontból óriási nyomás alatt van még talán ma is Európa. Hiszen az, ami itt Európában és Magyarországon is a migráció hullám vagy a menekült hullám kapcsán óriási viharokat kavart, most talán egy kicsit csendesedik, hiszen maga a nyomás is csendesedik, nagyon komoly próbára tette a közösségeinket is, a magát a keresztény kultúrát is. És azt láthatjuk, hogy az erre adott válaszok polarizáltságukból adódóan egy olyan stratégiai vitát indítottak most már el, amely az egész jövőnket átformálhatja. Az egyik véglet ugye, amely azt mondja, hogy korlátozás nélkül ki kell nyitnunk a közösségeinket, be kell fogadni mindenkit, aki ide akar jönni, otthont kell neki nyújtani, és velük együtt kell megpróbálni a jövőt megkeresni. És a másik véglet pedig, amelyik azt mondja, hogy senkit nem szabad beengedni, magunkat meg kell védeni, és a határainkat meg kell védeni, és a migrációs hullámot meg kell állítani már a külső határoknál. A két végpont között rengeteg vélemény van, és ezek a vélemények, főleg a vita hőfokából adódóan, nagyon-nagyon különböző irányba vihetik Európát, sőt, ahogy most látom, éppen a konfliktus érzékenységéből adódóan akár szét is szakíthatja Európát, ami egy igazi tragédia lenne. Európa nem először áll ilyen nyomás alatt. Nem először fordul elő az, hogy más kontinensről jövő népcsoportok, vagy más kultúrájú népcsoportok is itt akarnak élni, sőt, vannak is más kultúrájú, őshonosnak tekinthető népek. Innen Pécstől körülbelül 200-250 kilométerre délre, Bosznia-Hercegovinában egy olyan muzulmán közösség van, amely, hát ha nem is őshonos, hiszen jó rész bogumilok váltottak vallást, de 500 éve, 600 éve a muzulmán vallást gyakorolják, és itt vannak közöttünk. Vagyis nem olyan egyszerű a dolog, mint ahogyan a politikai vitákban ma megjelenik, és biztos vagyok benne, hogy az időben ez meg fog jelenni még ezerszer, és különböző álláspontok is meg fognak jelenni, és ez a vita ki fogja hordani a megoldását is Európának, amely valahol a két végpont között egy jó kompromisszummal lesz, de hogy a szolidaritás meg tudja-e őrizni ezeket a közösségeket, a mi közösségeinket, hogyan tudjuk befogadóvá tenni ezeket a társadalmakat, és ugyanakkor erőssé is, és önazonossá is, ez a jövő egyik nagy kérdése. Éppen ezért én nagyon szerencsésnek tartom azt, hogy sikerült elérnünk az én működésem alatt, hogy 2018 a kulturális örökség európai éve lett. Ez egy olyan év, amely kinyitott számunkra számos lehetőséget, a hagyományos kulturális örökségi helyszínek megünneplésétől kezdve egészen odáig, hogy az európai identitás összetevőiről is egy vitát lehet nyitni, meg lehet kezdeni ismét azt a vita folyamatot, amely az én elvárásaim szerint elvezethet minket egy olyan széleskörű koncepciójához is az európai identitásnak, amely nem szemben áll a nemzeti identitásokkal vagy a helyi identitásokkal, hanem azokra épül. Vagyis ellentétben azokkal az állításokkal, amelyek azt mondják, hogy ha valaki európainak vallja magát, azzal megtagadja a magyarságát, vagy megtagadja a pécsiségét. Én éppen azt vallom, hogy csak az tud jó európai lenni, aki büszke pécsi, büszke dunántúli, büszke magyar, büszke közép-európai, és éppen ebből adódóan büszke európai is. Ez ad egy erőt, és ez ad egy olyan szolidaritási elemet is, amely kivétheti a jövő minden ilyen viszontagságát. És a harmadik alapelv a szubszidiaritás, azaz a kisegítés elve, amely az Európai Unió egyik alapelve is, a másik kettővel együtt egyébként, ami azt is jelenti, hogy egy magasabb szintű egység csak akkor járjon el valamilyen ügyben, hogyha az alacsonyabb szintű egység nem tudja azt már ellátni, azokat a feladatokat. Vagyis lehetőség szerint minden helyi szinten történjék, amit már a helyi szint nem tud ellátni, mert a feladat nagysága túlnő a határain, az regionális vagy nemzeti szinten lássák el, és az európai szint csak azzal foglalkozzon, amely meghaladja a nemzetállamok vagy a nemzetek erejét, kapacitását és itt segíteni is kell. Itt megint saját tapasztalataimra tudok támaszkodni. Részben a Kulturális Örökség Európai Événél úgy hirdettük meg a programokat, hogy a lehetőség szerint az európai szint nem avatkozik bele a helyi szint működésébe, mi csak finanszírozzuk a programokat és segítünk a programok megszervezésében. De hasonlóképpen az Erasmus program, aminek a gazdája vagyok tulajdonképpen, ugyanezen az elven működik, hiszen mind a diák mobilitás révén, mind pedig olyan programok révén, amelyek az európai identitást kívánják erősíteni, előtérbe helyezik a helyi kezdeményezést és a helyi öntevékenységet. Ezekből áll tehát össze a jövőre vonatkozó bozaik, amelyből valamilyen jövőre vonatkozó tervet is, vagy legalábbis forgatókönyvet kellene mondanom. Én optimista vagyok. Én úgy gondolom, hogy ahogyan az európai kultúra és az európai társadalmak az elmúlt 2000 évben mindig kiválót tudtak alkotni, voltak ugyan hullámvölgyeik, de sosem adták át az elsőséget más, a világ más régióinak kultúrái előtt, ugyanúgy ez így lesz a jövőben is. Most, amikor sokan arról beszélnek, hogy talán kelet felé kell fordulni, mert keletről jön a fény, ugye ex oriente lux, én úgy gondolom, hogy nem szabad engedni a csábításnak, főleg nem szabad engedni a rövidtávú csábításoknak. Keletről jöhet pénz, jöhet energia, de szabadság soha nem jön keletről, szabadság mindig nyugatról jön. Mindaz, ami az európai kultúra alapját jelenti, amitől mi európaiak vagyunk, sőt, amit a világnak adtunk, mint kultúra, kezdve az egyetemektől, a labdarúgással befejezve, mind európai találmány. És ezek mind csak úgy tudtak megszületni, hogy szabad társadalmakban születtek meg ezek a vívmányok, és én úgy gondolom, hogy ez a jövőben is így lesz, ha meg tudjuk őrizni a saját európaiságunkat és a saját gyökereinket. Mint említettem, az Európai Unió kereszténydemokrata gyökerű. De ma a jövőre vonatkozó vitákban a keresztény demokrácia, a politikai katolicizmus, vagy éppenséggel a kereszténység kisebbségi pozícióban van. De ez nem szabad szerintem, hogy elvegye a kedvünket az európai jövőtől, vagy az Európába vetett hittől, hiszen ha mi lemondunk róla, akkor biztos, hogy el fogjuk veszíteni ezt a perspektívát. Amit nekünk kell tenni, az, hogy itt helyben, Pécset, Magyarországon, Közép-Európában kell európainak lennünk, kell kereszténydemokratának lennünk, és kell vállaltan képviselnünk a kereszténység értékeit, akár a politikában, akár az élet más területén is. És én biztos vagyok benne, hogy akkor nem lesz baj a jövőben sem. Ugyanis a kultúra és a jövő nem olyan dolog, amit mi előre meghatározhatnánk, mi csak alakíthatjuk a saját magunk életpályájával és illetve a saját közösségi életünkkel, és én úgy gondolom, hogy ezekről az alapokról nem lehet hibázni. Úgyhogy én optimista vagyok Európa jövőjét illetően is, Magyarország jövőjét illetően is, ha helyesen tartjuk a irányt és rendesen végezzük a munkánkat. Köszönöm szépen a figyelmüket!